Szent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Megújult a 80 éves Ondi Magyarok Nagyasszonya templom. A település mindössze 600 lakosának nagy vágya volt, hogy a jubileumra kívülbelül felújítsák a templomot. Az Egri Főegyház megye és a magyar kormány támogatásából kicserélték a nyílászárókat, a tető és a torony szerkezetet felújították, lefestették a homlokzatot, valamint restaurálták és kifestették a belső teret. A felújítási munkálatokat követően Ternyák Csaba egriesek szentmise keretében áldotta meg az épületet, melyen nem csak az egyházközség hívei, hanem a település református gyülekezetének tagjai is részt vettek. A szentmise végén Marosi Balázs plébániai kormányzó köszönetet mondott mindazoknak, akik anyagi vagy kétkezi munkájukkal segítették a felújítási munkálatokat. El akarjuk foglalni és át akarjuk alakítani a brüsszeli központot, jelentette ki a magyar miniszterelnök az első patrióta nagygyűlésen Budapesten. Olyan uniót akarunk, amely a szuverén nemzetek közössége, mondta Orbán Viktor, hozzátéve, hogy hatalmas erők mozdultak meg Európában a patrióta magyar kormány ellen. Ennek ellenére április 12-én a kormánypártok megnyerik a választást. A kormányfő azt is mondta, a brüsszeli liberális globális elit kudarcai nyilvánvalóak, gazdasági csőd, zuhanó ipar, a Green Deal totális kudarca, a migrációs helyzet visszacsinálhatatlan és az energiaválság, sorolta. Köszönet Orbán Viktornak és Magyarországnak azért a fáradhatatlan diplomáciai munkáért, amelyet a béke eléréséért folytatnak nap mint nap, mondta Matteo Salvini. Köszönet azért is, hogy ellenállnak annak a többségi erőnek, amely miatt jelenleg háborúba sodródik Európa. Legyen béke, tette hozzá az olasz kormányfőhelyettes. Budapest a legjobb hely arra, hogy a szabadságról beszéljünk, mert a magyarok egy olyan országban élnek, amely külföldi erők támadás alatt áll, ezért sok sikert kívánok a Fidesznek a választáson, jelentette ki Matteo Salvini, amikor a Szépek Hungary 2026 rendezvény keretében bemutatták a könyvét. A kormányfő értékelése szerint egyértelműnek tűnik, hogy a Tisza párt tudtával és érdekében hallgatták le Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. Orbán Viktor a Facebook oldalán súlyosnak nevezte, hogy egy szuverén ország külügyminiszterét lehallgatják egy másik ország hatóságainak, titkosszolgálatainak közbejöttével, felhasználva a magyar újságírókat. A miniszterelnök előzőleg megosztotta a Mandiner külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a Szállak a Tiszás Orbán Anitáig vezetnek című cikkét, és közöltem, utasította az igazságügyi minisztert, hogy vizsgálja ki az ügyet. Az Európai Bizottság hivatalos magyarázatot vár a magyar kormánytól azon sajtóértesülésekkel kapcsolatban, amelyek szerint érzékeny uniós egyeztetések részletei juthattak el Oroszországhoz. A brüsszeli testület tájékoztatóján hangsúlyozták, egyelőre nem bizonyított állításokról van szó, de a felvetődött vádak az uniós együttműködés alapját jelentő bizalmat érintik. Az Európai Unió korlátozza a bizalmas adatok körét, amelyeket Magyarország is megismerhet, továbbá az érzékeny tárgyalásokon is kizárják a magyarokat, az EU-s vezetők inkább kisebb csoportokban egyeztetnek, írta meg előzőleg a Politico. A brüsszeli lap a Washington Post értesülését követően írt mindenről, miszerint Szijjártó Péter rendszeresen tájékoztatta Szergej Lavrovot, az orosz külügyminisztérium vezetőjét a brüsszeli történésekről. Ha az újságírók és a titkosszolgálatok tudnák, hányszor kértek eddig segítséget a külföldi miniszterek, hogy hozzam össze őket valakivel, ami szerintem természetes, mert 11,5 éve vagyok pozícióban, reagált a tárcavezető. Az amerikai elnök 5 napra felfüggesztette az iráni energialétesítmények elleni katonai csapásokat a Teheránnal zajló konstruktív egyeztetésekre hivatkozva. Donald Trump bejegyzése szerint az elmúlt 2 napban nagyon jó termékeny párbeszéd zajlott az Amerikai Egyesült Államok és Irán között a közel-keleti ellenségeskedés teljes megoldásáról. Jelentős nemzetközi hadgyakorlat kezdődött a román haditengerészet szervezésében a Fekete-tengeren és a Duna torkolat vidékén. A Sea Shield gyakorlatban 13 NATO tagállam vesz részt. Már nyomtatják az április 12-i országgyűlési választás szavazólapjait a budapesti A1 biztonsági nyomda Halom utcai telephelyén. A géptermekben és csomagoló csarnokokban tartott sajtóbejáráson ott volt Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke is. A kormány döntése értelmében 2027-28-ban megújul az országos rabbi képző zsidó egyetem, közölt az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a Facebook oldalán. Több mint 13,5 milliárd forintot szánnak erre, tudatta Bóka János. A hazai erdőgazdálkodás aktívan reagál a klímaváltozás kihívásaira, közölt az erdőkért felelős helyettes államtitkár. Móc András az Erdészeti Klímaadaptációs Fórumon elmondta, a változás új helyzetet teremtett, az eddig megszokott gyakorlatok felülvizsgálatra szorulnak, ebben pedig az erdész szakmának élen kell járnia. Végül az időjárásról. Kisüt majd a nap, de sok fátyol és gomoly felhő lesz előttünk. Zápor előfordulhat, a szél sokfelé megélénkül felerősödik. A hőmérséklet a reggeli órákban 1 és 6 fok között, napközben aztán 15-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Az EGRI Fertile Mesteri Testület 5. alkalommal szervez közös imádságot Eger főterére 2026. március 25-én. Gyümölcsoltó Boldogasszony napján a Dobótéren 18 órától közösen fordulunk égi édesanyánkhoz, közbenjárását kérve az élet védelméért, a családokért, hivatásokért, a keresztény magyarság megmaradásáért, a világ békéjéért. Közösségben együtt imádkozunk Jézus Krisztus fogantatásának, születése hírüladásának ünnepén. Szeretettel várunk mindenkit március 25-én 18 órától a Dobótérre.
Reklámot hallottak.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Virtes Ajai László. Hétfői adásunk témái. Csak Isten oldhatja belső szomjúságunkat, Leó pápa úrangyala imája. A háborúk által okozott halál és fájdalom botrány az egész emberi család számára. A Szent Atya felhívásai. Leó pápa beszéde a fokolári mozgalomhoz. Legyetek az egység és a béke jelei a gyűlölködéssel és az erőszakkal szemben. A Szent Atya az ITA Airways olasz légitársaság vezetőségéhez és munkatársaihoz. Ezek a légiutak a béke hídjai. Csak Isten oldhatja belső szomjúságunkat, Leó pápa úrangyala imája. Nagybőt 5. vasárnapján 14. Leó pápa Lázár feltámasztásának evangéliumi szakaszához fűzve emlékedését arra buzdított, hogy a közelgő szent napok során Krisztus kegyelmétől megújulva kövessük az ő végtelen szeretetének példáját. A Szent Atya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobai ablakából köszöntötte a Szent Péter téren összegyűlt híveket, közöttük a római maraton részevőit. Katekézisében arra biztatott, hogy a Szentlélek erejével szabadítsuk meg szívünket az önzéstől, az anyagelvűségtől, az erőszaktól. Mindannyian vágyunk a végtelenre, amelyet nem elégíthetünk ki mulandó dolgokkal, mint a hírnév, az anyagi javak, hanem a keresség kegyelme által csak Istenben, a bennünk élő feltámadt Krisztusban találhatjuk meg lelkünk békéjét. A nagybőti úton Lázár feltámasztása egy jel. amely Krisztus halál feletti győzelméről
parla della vittoria di Cristo sulla morte,
és az örök élet ajándékáról szól, amelyet a keresztség által kaptunk meg. Utalta a pápa a katolikus egyház katekizmusának tanítására, rámutatva, hogy Jézus ma nekünk is azt mondja, mint Mártának, Lázár nővérének: én vagyok a feltámadás és az élet. Aki hisz bennem, még ha meg is hal, élni fog. Mindaz, aki él és hisz én bennem, az nem hal meg örökre. A vasárnapi liturgia arra szólít minket, hogy a közelgő nagy héten ennek a fényében éljük át újra Urunk szenvedésének eseményeit, a bevonulást Jeruzsálembe, az utolsó vacsorát, a pert, a keresztre feszítést, a temetést, hogy megértsük azok legmélyebb értelmét, és megnyíljunk a bennük rejlő kegyelem ajándékának, mondta a pápa. Tanításában kifejtette, hogy ezek az események a feltámadt Krisztusban, a halál legyőzőjében teljesednek be,
vincitori della morte,
aki a keresztség kegyelme által bennünk él, üdvösségünk és életünk teljessége érdekében. Krisztus kegyelme beragyogja a világot, amely úgy tűnik, szüntelenül újdonságokat és változásokat keres, még olyan fontos dolgok kockáztatása árán is, mint az idő, az energia, az értékek és az érzelmek, mintha a hírnév, az anyagi javak, a szórakozás és a múlandó kapcsolatok képesek lennének megtölteni a szívünket, vagy halhatatlanná tenni minket. Leó pápa megállapította, hogy ez annak a végtelen iránti vágyakozásnak a tünete, amelyet mindannyian magunkban hordozunk, és amelyre a választ nem bízhatjuk mulandó dolgokra. Semmi véges nem mondhatja ki belső szomjúságunkat, mert Isten számára lettünk teremtve, és nem találunk addig békét, amíg meg nem nyugszunk ő benne.
Finché non riposiamo in lui.
Utalt a Szent Atya Szent Ágoston tanítására. A Lázár feltámasztásáról szóló elbeszélés tehát arra szólít minket, hogy figyeljünk erre a mély elvárásra, és a Szentlélek erejével szabadítsuk meg szívünket azoktól a szokásoktól, beidegződésektől és gondolkodásmódoktól, amelyek, mint hatalmas sziklatömbök, bezárnak bennünket az önzés, az anyagelvűség, az erőszak és a felszínesség sírboltjaiba. Ezeken a helyeken nincs élet, csak eltévejedés, elégedetlenség és magány, hangsúlyozta Leó pápa. Jézus nekünk is azt kiáltja: jöjj ki! Arra ösztönözze bennünket, hogy kegyelmétől megújulva lépjünk ki ezekből a szűk helyekből, hogy a szeretet fényében járjunk megújulva, mint olyan férfiak és nők, akik képesek remélni és szeretni az ő végtelen szeretetének példáját követve, számítás és mérték nélkül. Beszéde végén 14. Leó pápa azért kérte Szűz Mária segítségét, hogy ezeket a szent napokat a szűzanya hitével, bizalmával és hűségével éljük meg, hogy számunkra is megújuljon minden nap a feltámadt fiával való találkozás ragyogó élménye.
Angelus Domini nunciavit Marie.
A háborúk által okozott halál és fájdalom botrány az egész emberi család számára. Leó pápa felhívásai. Továbbra is imádkozzunk, hogy érjenek véget a háború, és megnyíljanak a béke útjai, kérte a pápa. Utalással a vasárnap megrendezett római maraton futásra annak a reményének adott hangot, hogy a sport betöltheti a béke, a társadalmi befogadás és a spiritualitás erőfutárának a szerepét. Az Úrangyala elimádkozása után Leó pápa mindenekelőtt utalt a közel-keleten kialakult helyzetre, amelyet továbbra is aggodalommal követ, csak úgy, mint a világ többi háború és erőszak által sújtott térségét.
Dalla guerra e dalla violenza.
A Szent Atya hangoztatta, hogy nem maradhatunk csendben ennyi ember szenvedése előtt, akik tehetetlen áldozatai ezeknek a konfliktusoknak. Ami őket sebzi, az az egész emberiséget sebzi. A háború által okozott halál és fájdalom botrány az egész emberi család számára és kiáltás Isten színe előtt. Hangsúlyozta Leó pápa, majd erőteljesen megismételte felhívását.
Perseverare nella preghiera,
továbbra is kitartóan imádkozzanak, hogy véget érjenek az ellenségeskedések, és végre megnyíljanak a béke útjai, amelynek alapja az őszinte párbeszéd és minden emberi személy méltóságának tiszteletben tartása. A Szentatya utalt rá, hogy ezen a vasárnapon tartják Rómában a nagy maratonfutást, amelyen nagyon sok sportoló vesz részt a világ minden tájáról.
Questo è un segno di speranza.
A pápa ezt a remény jelének nevezte, és azt kívánva, hogy a sport jelölje ki a béke, a társadalmi befogadás és a spiritualitás ösvényeit. Végül 14. Leó pápa szívből köszöntötte a rómaiakat és a különböző országokból érkezett zarándokokat, külön megemlítve többek között a spanyolországi kordobai egyházmegye híveit, valamint a firenzei egyházmegye bérmálkozásra készülő csoportját és a szálloda igazgatók szövetségének képviselőit, majd mindenkinek szép vasárnapot kívánva búcsúzott el a Szent Péter téren összegyűlt hívektől.
Leó pápa a Focolare mozgalomhoz. Legyetek az egység és a béke jelei a gyűlölködéssel és az erőszakkal szemben. Szombaton fogadta audiencián a pápa a Focolare mozgalom tagjait, akik március 1-e és 21-e között tartották nagy gyűlésüket a mozgalom nemzetközi központjában, Rocchedi pápában. Újabb 5 évre megválasztották Margaret Carramot elnöknek, őt az új társelnök, az argentin Roberto Almada atya segíti majd. Legyenek az egység tanúságtevői, ami azonban nem egyformaságot jelent, buzdította őket a Szent Atya. Valamennyiüket Isten szolgálója, Chiara Lubich karizmája vezérli,
de la serva di Dio, Chiara Lubich,
aki áthatotta személyes és közösségi életüket. Az egyházban minden egyes karizma az evangélium egy-egy szempontját fejezi ki, amit a Szentlélek előtérbe helyez egy adott történelmi időszakban az egyház és az egész világ javára. Ez a Focolare mozgalom esetében az egység üzenete. Egység az emberek között, ami a Krisztus és az Atya közötti egység gyümölcse és visszatükröződése. Legyenek mindnyájan egyek, amint te, atyám, bennem vagy, s én benned. Ezt az egységszellemet a mozgalom tagjai elsősorban egymás között élik meg, valamint mindenütt tanúskodnak róla, mint egy testvéri, kiengesztelődött és örömteli élet új lehetőségéről, ami különböző korú, kultúrájú, nyelvű és vallási hitű emberek között születhet. Egy egyszerű, de erős mag, ami több ezer férfit és nőt vonz, hivatásokat ébreszt, evangelizálásra ösztönöz, de egyben társadalmi, kulturális, művészi, gazdasági tevékenységekre is, ami az ökumenikus és vallásközi párbeszéd kovásza. Leó pápa megállapította, nagy szükség van ma az egység kovászára, mert a megosztottság és a konfliktusok megmérgezik a szíveket és az emberi kapcsolatokat. Ezt pedig az egység, a párbeszéd, a megbocsátás és a béke evangéliumi tanúságtételével lehet megállítani. A Focolare mozgalmon keresztül Isten az elmúlt évtizedekben a béke nagy népét hozta létre, aminek most ebben a történelmi pillanatban az a feladata, hogy ellensúlyként gátat szabjon annak a sok embernek, aki gyűlöletet hint, és az emberiséget visszavezeti a barbársághoz és erőszakhoz. Az egység és a béke fontos tanúságtételén túl ébren kell tartaniuk a mozgalom karizmáját az alapítást követő időszakban is. Meg kell vizsgálniuk közös életük és apostolkodásuk lényeges elemeit, amelyeket meg kell tartani, illetve azokat az eszközöket és gyakorlatokat, amelyek egykor hasznosak voltak, de mára nem fontosak, vagy gondot okoznak, ezért el kell hagyni őket. Ez a szakasz erős átláthatóságot igényel a felelősöktől minden szinten, mutatott rá a pápa. Az átláthatóság egyfelől a hitelesség feltétele, másfelől a Szentlélek ajándéka, amelyet minden tag felelősen kell, hogy őrizzen. Joguk és kötelességük egyben, hogy részt vegyenek abban a munkában, amihez teljes odaadással csatlakoztak. A tagok bevonása mindig hozzáadott értéket képvisel, ösztönzi a fejlődést, felszínre hozza a rejtőző képességeket és tehetségeket, felelőssé tesz, és elősegíti mindenki hozzájárulását. Az egységnek ugyanakkor tiszteletben kell tartania az egyének szabadságát és lelkiismeretét. Értékelnie kell valamennyi tag ajándékát és egyediségét. Ahogy Jézus is hozzátette az egységről szóló főpapi imájához, úgy legyenek ők is egyé bennünk.
Siano una cosa sola.
A Focolare mozgalom tagjai is az egységet, amit keresnek, Istenben találják meg elsősorban, követve szent akaratát, és ebből következően a közösségi feladatokat, amelyeket felelőseik határoznak meg. Az egység ajándék, egyben pedig feladat és meghívás, ami mindenkihez szól. Valamennyien arra kaptak meghívást, hogy megértsék, mi Isten akarata, és hogyan lehet megvalósítani az evangélium igazságait a közösségi élet és az apostolkodás helyzeteiben. A megkülönböztetés folyamatában testvériség, őszinteség, egyenesség szükséges, főként pedig alázat és önnön szempontjaink elengedése. Az Istenben való egység evangéliumi jel, ami prófétai erővel bír a világ számára. 14. Leó pápa összefoglalva gondolatait elmondta, az egységet nem úgy kell érteni, mint a gondolkodás, a vélemény és az életstílus uniformizálását, ami káros is lehet. Chiara Lubich a szeretetet helyezte valamennyi norma előfeltételévé. Az egységet mindig a kölcsönös szeretet táplálja, ami nagy lelkűséget, jó indulatot, tiszteletet kíván. Mondjunk köszönetet az Úrnak azért a nagy lelki családért, amely Chiara Lubich karizmájából született. A fiatalokért, a családokért, a püspökökért, papokért és szerzetesekért, és a sok férfi és női Focolarinóért, aki gyakran hősies odaadással éli életét az imádságon, munkán, a párbeszéden és az evangelizáláson keresztül, az első keresztények apostoli életének nyomdokait követve. Köszönet az életszentség számtalan ajándékáért, amit az evangéliumhoz való visszatéréssel adtak az egyháznak.
Leó pápa az ITA Airways vezetőségéhez és munkatársaihoz. Ezek a légiutak a béke hídjai. A Szentatya március 23-án hétfőn délben fogadta az apostoli palotában az ITA Airways olasz légitársaság képviselőit, valamint a Lufthansa csoport küldöttségét. Mint hogy április közepén 10 napos afrikai apostoli látogatása indul az ITA Airways fedélzetén, ezért elődei nevében is köszönetet mondott mindazért az önzetlen és családias jellegi szolgálatért, amelyet a mindenkori Péter utódnak biztosítottak, valahányszor lelkipásztori látogatása indultak repülőgéppel. A mai világban még fontosabbá válik, hogy az égen a mennyei béke ösvényeit járjuk be, hangsúlyozta a pápa. A pápák repülőgépes apostoli útjainak története, kezdve Szent VI. Pál útjaival, főként az olasz nemzeti légitársasághoz, először az Alitaliához, most pedig az ITA Airwayshez kapcsolódik. Isten segédelmével nekem is lehetőségem lesz 20 nap múlva ismét igénybe venni az önök szolgáltatásait afrikai utam során, kezdte beszédét Leó pápa. Erődeim és a nemzetközi utakon az őket kíséri munkatársak az Alitalia és az ITA Airways személyzetében nem csak képzett és tapasztalt szakembereket találtak, hanem olyan embereket is, akik képesek egy nyugodt, szinte családias légkört teremteni, ahol a tisztelet hitbéli odaadással párosul. Az önökkel való találkozás lehetőséget ad arra, hogy kifejezzem személyes elismerésemet és hálámat, valamint a Szentszék háláját ezért a felbecsülhetetlen értékű szolgálatért. A Szent Atya bízik abban, hogy a szilárdi szívélyes együttműködés szellemében a pápának és a kíséretében utazó újságíróknak nyújtott szolgálat továbbra is tükrözi majd azt a különleges figyelmet és jó indulatot, amelyet a mostani idők egyre szükségesebbé tesznek. a pápai légiutak Péter utódai küldetésének egyik legbeszédesebb jelképei a mai korban. A pápa főként apostoli útjain a béke hírnökeként jelenik meg mindenki számára,
Messaggero di pace.
És így ezek az utak, a párbeszéd, a találkozás és a testvériség hídjait képezik. A repülőgépeknek mindig a béke, soha nem a háború szállítóinak kell lenniük. Senkinek sem szabad félnie az égből érkező halálos és pusztító fenyegetésektől. A 20. század tragikus tapasztalatai után a légi bombázásokat örökre be kellett volna tiltani. Ehelyett még mindig léteznek, és a technológiai fejlődés, amely önmagában pozitív, a háború szolgálatába áll. Ez nem haladás, hanem visszafejlődés, szögezte le a Szentatya. Kedves barátaim, folytatta, ebben a helyzetben még fontosabbá válik, hogy az égen a mennyei béke ösvényeit járjuk be, és köszönöm nektek mindezt, mert tudom, hogy az Úr által rám bízott küldetésben számíthatok rátok. Végül sok sikert kívánva az ITA Airwaysnek és a Lufthansa csoportnak útjaikon, az Úr áldását kérte rájuk és családjaikra. 1964. január 4-én 6. Pál volt az első pápa, aki repülőgéppel utazott, ezzel megnyitva a modernkori pápai légiutazást. Szent 6. Pál pápa útja akkor a Szentföldre vitte őt zarándokként a megváltó földjére, ahová az Alitalia DC-8-as gépének fedélzeten érkezett, először Jordániába, majd január 6-án Izraelbe. Repülőgépe a Leone Pancaldo nevet viselte, aki olasz hajós volt, a portugál Ferdinand Magellan révkapitánya, aki a Trinidad Szent Háromság nevű hajójával először hajózta körbe a földet. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik Önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Aljai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Vámosné Jacsórita hitoktató, az Egri Szent Imre Katolikus Általános Iskola 4. osztályos diákjaival beszélget virágvasárnap jelentőségéről és Jézus templom tisztító cselekedetéről.
Az Atya, a fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Ámen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket, kedves gyerekek és kedves rádióhallgatók. Közeledünk a nagy hét felé, ezért a mai adásban először virágvasárnap szertartásairól, majd Jézus templom tisztító cselekedetéről fogunk beszélgetni. Megnézzük, miért fontosak ezek a napok a keresztény életben, és hogy hogyan érthetjük meg mélyebben az üzenetüket a mai világban is. A múlt héten volt Nagybőjt 4. vasárnapja, ez a Létáre vasárnap, ez az örvendezés vasárnapja. Idén március 15-ére esett ez a nap, és latinul Dominika Létáre. A nagybőjti időszak felénél tartva ez a vasárnap az örömről, a húsvét közelségéről és a bűnbánat enyhüléséről szól, amit a liturgiában rózsaszín szín használata jellemez. Ugye, akik voltunk Szentmisén, vasárnap hallhattuk, az akkori evangéliumot a vakon született emberről. Szeretném, hogyha felolvasnánk a vakon született ember történetét János evangéliumából.
Jézus egyszer útközben látott egy vakon született embert. Tanítványai megkérdezték tőle: Mester, ki vétkezett ez? A szülei, hogy vakon született? Sem ez nem vétkezett, felelte Jézus, sem a szülei, hanem inkább Isten művének kell megnyilvánulnia rajta. Nekünk addig kell véghez vinnünk annak műveit, aki küldött engem, míg nappal van. Eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, világossága vagyok a világnak, e szavak után földre csapott, sarat csinált a nyálból, a sarat a vak szemére kente, és így szólt hozzá. Menj, mosakodjál meg, Siloé tavában. Ennek jelentése küldött. Az elment, megmosdott, és az épp szemmel tért vissza. A szomszédok, és akik azelőtt koldulni jártak, kérdezgették. Nem ez az, aki itt ült és koldult? Egyesek állították, ez az. Mások azonban tagadták. Nem az, hanem csak hasonló hozzá. De ő kijelentette. Én vagyok az. Erre megkérdezték tőle. Hogyan nyílt meg a szemed? Elmondta nekik. Az az ember, akit Jézusnak hívnak, sarat csinált, megkente vele a szememet, és azt mondta, menj Siloé tavához, és mosdjál meg. Én elmentem, megmosdottam, és látok. Azok megkérdezték, hol van ő? Nem tudom, felelte.
Tehát mit tudunk erről a vakon született emberről? Hogy Jézus mit tett vele, Léna?
Meggyógyította, így és van. Már látott.
Így van, és sokan nézték, hogy ez ugyanaz az ember, akit ismerünk? Valaki azt mondta nem, valaki azt mondta igen. Tehát ez a csoda, Jézus, mint a világ világosságát mutatja be, aki nem csak a fizikai, hanem a lelki vakságból is kigyógyította ezt a fiút. Tehát hallottunk már más vakról is, akit meggyógyított, akit úgy hívtak, hogy Léna.
Bartimeus.
Így van, ő a jerikói vak volt, de ennek a vaknak, akiről mai evangélium szólt, ő vele azt tette, hogy sarat csinált, rákente a szemére, és mondta, hogy menj, és mosakodj meg a Siloé tavában. És aztán meggyógyult. Volt, akik örültek neki, volt, akik szerették Jézust ezért, és volt, akik pedig ellenségei voltak. És azt mondták, hogy hogy, ilyenkor gyógyít, mert hogy szombat volt. Ez a történet további részében van, de hogy nem szabadott szombaton gyógyítani, azt tudjátok. Mert hogy náluk a zsidóknál a szombat volt a munkaszüneti nap, az Istennek a napja. Azért is örvendezünk, mert nem sokára már itt van a húsvét, ugye nem sok idő van már, 2 hét, és 2 hét múlva elkezdődik a nagy hét. A nagy hét első napja melyik nap, gyerekek? Léna?
Virágvasárnap.
Így van, azzal a nappal, virágvasárnappal kezdődik a nagy hét. Mi is történik virágvasárnapon? Virágvasárnap a nagy hét kezdete, és ez az egyik legmozgalmasabb szertartás az egyházi évben. Ekkor emlékezünk meg Jézus ünnepélyes bevonulásáról Jeruzsálembe, amikor az emberek pálma ágakkal köszöntötték őt, és azt kiáltották, Hozsanna Dávid fiának. És amikor ő bevonult Jeruzsálembe, előtte 2 tanítványát elküldte előre Jeruzsálem városa elé, hogy menjenek és hozzanak el neki egy szamarat. És aztán ezt a szamarat elhozták, és mondta, hogy ha megkérdezi tőletek, hogy miért viszitek el ezt a szamarat, akkor mondjátok azt, hogy a mesternek szüksége lesz rá. És tényleg úgy volt, valóban ott volt az a szamár, amin emberfia még nem ült sohasem, és azt elvitték Jézushoz. És ráterítették a egy-egy ruháját a hátára, és aztán ráült Jézus is. Ezen a szamár háton vonult be Jeruzsálembe. Mire emlékszünk, gyerekek, hogy mi történt a Jézust körbeálló emberekkel, amikor ment Jézus lassan, haladt a szamár hátán? Léna.
Pálmaágakkal dicsőítették Jézust, és a felső ruháikat leterítették elé.
Így van, úgy, mint a királyok elé, igaz? Mert a királyok előtt szoktak szőnyeget rakni, és akkor ezzel dicsőítik és megtisztelik a királyt. Áronka.
És miközben Jézus ment be Jeruzsálembe, közben sírt, mert tudta, hogy akik őt dicsőítették, ők fogják őt elárulni.
Nagyon jó, így van, pontosan. Örült is elsősorban, de aztán látszódott a könny a szemén, hogy azt mondta, Jeruzsálem, Jeruzsálem, ide azért vonulok be, hogy itt fognak majd engem elítélni, és pont ezek az emberek, akik most újonganak, majd pont ők fognak engem halálra ítélni. A virágvasárnapi szertartás a Szent Misében hogyan kezdődik? A főbb részeit mondjuk el.
Barka szentelés és körmenet. Az ünnepi Szent Mise előtt a hívek a templom előtt, vagy egy különára kijelölt helyen gyülekeznek, ahol a pap megszenteli a hozott pálma vagy barka ágakat. A szentelés után az evangéliumból felolvassák Jézus jeruzsálemi bevonulásának történetét. Ezután a hívek körmenetben vonulnak be a templomba, ezzel is felelevenítve az eredeti eseményt.
Így van, ugyanúgy eljátszák, mint akkor. Körmenetben vonulnak be, és az érsek atya, vagy a pap bácsi, ő vonul elől, és akkor mennek körbe-körbe. Mit jelent a barka szentelés? Bíborka.
A megszentelt barkát a hívek hazaviszik, és az otthoni kereszt vagy szentképek mellé helyezik. A hagyomány szerint ez a szentelt ág védelmet nyújt a háznak és a benne élőknek.
Igen, így van, köszönöm szépen. És a hamut, amit nagybőjt első napján hamvazó szerdán, az atya keresztet rajzol a homlokunkra, azt ebből a barkából, ezekből, a tavaly megszentelt barkákból égetik el, és ennek a hamuját elteszik a következő évre. És a magyar néphagyomány szerint ez a betegség és a vihar ellen is megvéd bennünket, ez a barka, a szentelt barka. Mi a második momentum a körmenet után és a barka szentelés után?
A templomi bevonulás és hozsanna énekek. Körmenet után a hívek bevonulnak a templomban, és a mise kezdetén különleges énekek hangzanak fel, amelyekben a hozsanna kiáltás többször is ismétlődik. Virágvasárnap a húsvét előtti vasárnap neve, a nagy hét kezdete keresztény ünnepkörben.
Áronkám, mit jelent az, hogy hozsanna?
A héber eredetű szó azt jelenti, segíts meg, kérünk. De az idők során a dicsőítés és az öröm kifejezésévé is vált.
Így van. És a templomba is minden vasárnap hozsanna éneket is énekelünk. Emlékeztek, mi is minden misében ezt az éneket szoktuk mondani.
Hozsanna a magasságban.
Azaz, igen. A harmadik rész a passió. Áronka, mit jelent a passió szó?
A passió Jézus szenvedés történetét jelenti.
Így van.
A Szent Mise legfontosabb része a passió, vagyis Jézus szenvedés történetének felolvasása az evangéliumból.
Felolvassák, eljátsszák Jézusnak az egész szenvedés történetét. Iskolások is, mi nálunk a hatodik osztályosok szoktak készülni, és ők szokták szépen kórhű ruhákat így felvesznek, és jelmezbe eljátsszák Jézus szenvedés történetét. Van Jézus, van olyan, aki katona, van Pilátus, Mária asszonyok, az apostolok, és akkor ezt így szépen az evangélium helyett szépen felolvassák, illetve eljátsszák. Ez az egyetlen vasárnap az évben, amikor ilyen részletességgel elhangzik Jézus kínszenvedése. Ezzel a hívek már előre ráhangolódnak nagy hét eseményeire. Különösen melyik napra gondolunk ilyenkor, virágvasárnap? Bíborka?
Nagy péntekre.
Így van. Nagy pénteken mi történt?
Jézus keresztre feszítették.
Liturgikus színeknek is nagy szerepe van ilyenkor. Milyen a liturgikus színe a nagybőjtnek? Balázs?
Lila.
Így van. Nagybőjt minden napján lila, és ezen a napon viszont megváltozik a miseruha színe, virágvasárnap a liturgia színe és jelképei milyen színűek lesznek?
Piros.
Így van. Mondd el, légy szíves, hogy mit jelent a piros szín.
A piros szín a vértanúságot, a szenvedést és az áldozatot jelképezi, hiszen Jézus halálát és szenvedését állítja középpontba.
Így van. Tehát piros színre vált a miseruha, a papbácsi piros színbe, a vértanúságnak a színébe vonul be a templomba. Virágvasárnap nem csak a dicsőséges bevonulás napja, hanem a szenvedés kezdetének előképe is. Az emberek pálmaágakat lengetve fogadták Jézust, de néhány nappal később már keresztre feszítését követelték. Ez emlékeztette arra, hogy milyen gyorsan változhat az emberek véleménye. A passió felolvasása figyelmeztet minket arra, hogy Jézus mennyit szenvedett értünk. Volt egy cselekedete Jézusnak, amikor ezután a bevonulás után a jeruzsálemi templomba ment, és meglátott ott embereket, akik árultak különböző állatokat. Légy szíves, Tibor, mondd el ezt.
Ez az esemény az egyik legismertebb jelenet Jézus nyilvános működéséből. Egy radikális, erőteljes cselekedet, amelyben Jézus kifejezi felháborodását a templom megszentségtelenítése miatt. Az evangéliumok mindegyike beszámol erről az eseményről, de különböző nézőpontokból mutatják be.
Köszönöm, Tibi. Hogy szól a történet? Mire emlékezünk tanulmányaink során, hogy mit csinált Jézus? Mikor Jézus belépett a jeruzsálemi templomba, mi történt?
Jézus belépett a jeruzsálemi templomba, és látta, hogy a templom udvart az árusok és pénzváltók elfoglalták. Haragra gerjedt, és kiűzte őket. Felborította az asztalaikat, és ezt mondta: megvan írva, az én házam az imádság háza, ti pedig rablók barangjává tettétek.
János evangéliumában Jézus még egy ostort is von, amivel kikergeti az árusokat és az állatokat.
Így van. Tehát biztos, hogy láttátok a filmben is, amit néztünk az iskolában, hogy Jézus mérges volt. Nem nagyon szokott mérges lenni, de ideges volt, ostort font, és kikergette az árusokat, minden asztalt felborított, és megmondta, hogy az én házam az imádság háza, nem pedig az árusoké. És ezt a cselekedetét figyelték az apostolok, figyelték a farizeusok is, és néztek, hogy mi történt. A jeruzsálemi templom egy óriási épület volt, és fontos szerepet játszott a zsidók vallás életében. Ugye az emberek messziről érkeztek, ide jöttek mindig a jeruzsálemi templomban az áldozatot bemutatni Istennek, zarándokolni. És nem otthonról hozták az állatokat, hanem itt vásárolták meg. Az áldozathoz azonban az állatokra szükség volt, és sokan nem tudták magukkal hozni őket, ezért a templom udvarban állatokat árultak, bárányokat, galambokat, ilyesmiket. Emellett a római pénzt a templomi adó miatt sékelre, ez egy másik pénz nem, kellett váltani, mert a római pénz pogány képmásokat ábrázolt, amelyeket tilos volt bevinni a templomba. Ezért voltak pénzváltók is ott, és ott dolgoztak. És Jézus a pénzváltók asztalait is felborította. Jézus felháborodása annak szólt, hogy a templomot, amely az imádság és Isten tiszteletének a helye, piaccá és üzletté változtatták. Ugye ezt nem szabad csinálni. Hogy kell viselkedni a templomban, gyerekek? Ti hogy szoktatok viselkedni például?
Szépen ülsz.
És nem is hangoskodunk a templomban, igaz? Hanem szépen ülünk és imádkozunk csendben. Jézus cselekedetének jelentősége. Első, a templom egy megszentelt hely. A templom Isten háza, ahol az emberek találkozhatnak Istennel. Jézus arra emlékeztet, hogy a vallás nem üzlet, és a templom nem pénzszerzésre való. A második, prófétai cselekedet. Jézus cselekedete egy prófétai jel volt, figyelmeztetés a vallási vezetőknek, hogy eltérnek az igaz hit útjától. A harmadik, a szív tisztasága. A templom megtisztítása egy lelki üzenetet is hordoz. Ahogy a Jézus megtisztította a templomot, úgy nekünk is meg kell tisztítanunk a szívünket minden bűntől és képmutatástól. A negyedik pedig a Jézus hatalma. Ezzel a tettével Jézus azt is megmutatta, hogy hatalma van a vallási rendszer fölött, és hogy elérkezett az idő, amikor az igazi imádás nem a templomi áldozatoknak, hanem a szívből jövő hitben és engedelmességben nyilvánul meg. Tehát nagyon fontos, hogy mi is jól viselkedjünk a templomban, és ne a külsőségekre menjünk, meg arra figyeljünk, hanem a belsőnkre. Ha Jézus ma belépne a templomunkba, vajon mit találna benne? Tehát a történetek, amelyeket ma hallottunk, nem csupán múltbeli események, hanem üzenetek, amelyek ma is élnek bennünk és formálják életünket. Ahogy készülünk a nagy hétre, érdemes elgondolkodnunk azon, hogy hogyan tarthatjuk tisztán a saját belső templomunkat, hogyan élhetjük meg örömmel a hitünket, és hogyan fogadjuk be Jézus üzenetét az életünkben. Szeretnélek benneteket megkérni, hogyha van lehetőség, iskolába is lesz lehetőség, akkor gyónjunk meg, áldozzunk meg, és úgy készüljünk lelkiekben is a húsvétra. Kérném szépen, hogy imádkozzuk el ezt a kis imát a drága Jézushoz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Drága Jézusom, testem, lelkem királya, sajnálom és bánom, hogy bűneim által én is feszíts meget kiáltottam a tömegben. Sajnálom és bánom, hogy én is gúnyoltalak. Sajnálom és bánom, hogy én is arcul csaptalak. Sajnálom és bánom, hogy tövis voltam a koronádon. Sajnálom és bánom, hogy én is fogtam a kalapácsot. Sajnálom és bánom, hogy bűneimmel hozzájárultam megfeszítésedhez.
Köszönöm, hogy vétkeimet magadra vetted. Köszönöm, hogy azokat a keresztre vitted. Köszönöm, hogy értem meghaltál. Köszönöm, hogy kiengesztelted mennyei atyámat.
Dicsőítelek a feltámadásodért, dicsőítelek, mert engem is feltámasztasz. Dicsőítelek, mert meghívtál az örök életre. Köszönöm, és elfogadom a megváltást. Köszönöm, és elfogadom az új szövetséget.
Ámen.
Olajágak hullnak Jézus elébe, pálmát lengett, úgy követi a népe. Szamárháton jön a béke királya, a hozsonnát száz dorog kis kiáltja.
Ő az, aki jön az Úrnak nevében, akiről az írás beszél eképpen. Örüls jön, imhol jő a királyod, üdvölt hoz a néki kaput kitárad.
Én is, Uram, leborulok előtted, ajkaimról végszangzik a dicséret. Kitárom most nagy örömmel a szívem, királyom vagy, te kormányozd az éltem.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ámen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Mindörökké. Ámen.
Elhangzott műsorunkban Vámosné Acsúrita hitoktató beszélgetett tanítványaival. A műsort Vasvári Bernadett szerkesztette.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, az éjszaka további részében ma elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Most lássuk a kínálatot. Elsőként meghallgathatják Jules Verne a Dunai hajós című regényének negyedik részét, majd a Lélek útjain című műsorunkban ma Kuklai Antal kanonok nyugalmazott körömi plébános írásaiból olvas fel Dobos Katalin színművésznő. Egy órakor regionális hír összefoglalónkkal és a kora esti hírmondóval. 2:05-től mindennapi egészségünk című műsorunkkal jelentkezünk, melyben dr. Szilágyi Attilával, az Egri Markot Ferenc Kórház kardiológiai osztályának osztályvezető főorvosával beszélget a szerkesztő Berecz Renáta. 3:05-kor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben beszámolunk arról, hogy Orbán Viktor miniszterelnök szombaton Miskolcon járt és hatalmas tömeg előtt beszélt, majd Kapu Tibor űrhajós élmény beszámolója következik, amit a Miskolci Egyetemen tartott hallgatóknak. 4 órától zenei összeállítást sugárzunk. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak Berecz Renáta, Demnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kovács Krisztina, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Sinkovics Andrea, Somosvári Eszter Anna, Somogyi Márton, Tikovics Ernő, Tompos Péter, Túri Sarolta, Varga Ildikó és Vasvári Bernadett. Köszönjük megtisztelő figyelmüket a rádió elnöke Budapéter atya, valamint az igazgató főszerkesztő Bércesi András nevében is a bemondót, Klész Beátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk.
Ha számon tartod a vétkeket, ki állhat meg akkor színed előtt, Uram? Olvasom a 129. Zsoltárban. Mi emberek eszünkkel, verejtékünkkel, kitartásunkkal hatalmasat műveltünk. A földnek, sőt a világnak urai lettünk. Hol vagyunk a barlanglakó kőkorszaki embertől? Micsoda előrelépés! De ugyanilyen fokban boldogabbak is vagyunk elődeinknél. Nem nőttek az árnyékok is óriásira? A Káin baltából tömegmészárlás fejlődött, totális háborúban, gázkamrákban, abortuszban, elhagyott csecsemők, kitaszított öregek sorsában. A szabadság zászlóit fennen lengetik azok is, akik a szesz, a szex, a pénz, kábítószer, érvényesülés, hatalmi mámor rabjai. Az ember élet ezen ijesztő árnyait a Biblia egy számlára írja. A számla fejlécén ez a szó áll, bűn. Értelmünkkel ugyanis szabadság párosul. Lehetőség a fejlődésre és torzulásra egyaránt. Mindkettő végig kíséri történelmünket. Egyszerre van eljegyezve emberlétünk a nagyszerűséggel és a nyomorúsággal. De jött Krisztus, és életét adta értünk a kereszten. Föltámadása pedig az igazság, a jóság és az élet győzelmét hirdeti a bűn, a gonoszság és a halál felett. Az ő halála a mi feltámadásunkat is jelenti. Bizonyítékot nyújtott nekünk arról, hogy a halál nem tud véglegesen beletaszítani a megsemmisülés szakadékába. A halál számunkra nem finálé, csak felvonás vég. Szent Istenünk, bűnösként állunk előtted, és lelkiismeretünk vádol minket, de te nagyobb vagy szívünknél. Tekints ezért inségünkre, és add, hogy föllélegezzünk irgalmasságodban, hogy jóságodban élhessünk, most és mindörökké.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott. Fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesen. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra.